Krisztusban, szeretett testvéreim, ahogy egy szó erejéig említettem a Szent Mise bevezetőjében, Főegyház megyénk ma missziós vasárnapot ül. És élve az alkalommal arra gondoltam, mert erről ritkán szoktunk beszélni, hogy egy picikét a misszió témát hoznám szóba, és elmondanék pár olyan fontos dolgot, amit nekünk, gyakorló keresztényeknek nem ártana tudni. És mindjárt kezdem a szónak a magyarázatával. Misszió magyarul azt jelenti, hogy megbízás, küldetés. Misszionáriusnak nevezzük azt a valakit, azt a szemét, aki megbízás, küldetést, feladatot teljesít. Szoktuk is mondani, hogy missziót végzett, missziót teljesített, és úgy általánosságban bármire lehet érteni. Nyilvánvaló, hogy amikor az egyházban beszélünk a misszió szóról és a misszionáriusról, akkor a szónak az értelmét leszűkítjük ide, és akkor azt mondhatom, hogy a mi egyházias értelmezésünkben a misszió elsősorban azt jelenti, hogy megszólítjuk azokat, akik még nem hallottak Jézus Krisztustól, Krisztusról, akik még nem hallották az ő örömhírét, vagyis még nem hisznek, mert hát nem volt, aki hirdesse az ő számukra. A szónak a második jelentése viszont azt jelenti, hogy mi magunk, akik önmagunkat hívő emberként értelmezzük és hívő emberként élünk, megpróbálunk egy picikét mélyebb szintre evezni, hogy egészen konkrét legyek, az ige hallgatói státusból átlépni az ige megélőinek a sorába. És ezt valamilyen formában tudatosítani magunkban, hogy nem elég hallgatni azt, amit hallunk, azt a sok szépet, hanem azt életté is kellene váltani. Tehát itt már is kidomborodik az, hogy a missziónak vannak címzettjei, akik nem hallottak Jézus Krisztusról, de a missziót saját magam fele is kell végeznem. Mert én vagyok az, akinek egy mélyebb szintre kellene lépni. A fő axióma az, testvéreim, hogy a missziót maga Isten végzi. Erre világos utalás van Szent Márk evangéliumának az utolsó két mondatában, amikor azt mondja az evangélista, az Úr Jézus miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és Isten jobbján foglalt helyet. Azok, a tanítványai szétszélettek és mindenütt hirdették az igét. Az Úr együtt munkálkodott velük, és tanításukat csodákkal kísérte és hitelesítette. Tehát nem elég az, hogy a tanítványok elmentek és hirdették, tették a dolgukat, végsősorban a missziódnak a sikere abból adódott, hogy az Úr együtt munkálkodott velük. És nyilvánvaló, ebből is kiderül, hogy Isten a maga missziójában embereket használ eszközgyanánt. Tehát a misszió értelmi szerzője maga az Isten, és hát eszközöket használ, és az eszköz kollektív fogalmat használva nem más, mint maga az egyház. Az egyház pedig nyilván tagjai, emberei, misszionárosain keresztül végzi el Istennek ezt a gyönyörű munkáját, amelynek a címzetje maga a világ. Tehát, hogy megértsük és logikusan tudjunk tovább építkezni, újra mondom, hogy a missziónak három szereplője van. Első a missziót végző Isten, második a misszió eszköze az egyház, és annak a tagjai, akik mi vagyunk, minden megkeresztelt ember, de erre még a végén visszatérek. És a harmadik, a missziónak a címzetje a világ, akit át kell alakítani, akinek át kellene adni Jézus örömhírét, hogy üdvözüljön ez a világ. És itt már érintettem is ebben a mondatban egy nagyon fontos kérdést, hogy miért fontos a misszió. A válasz nagyon, de nagyon egyszerű. Azért fontos a misszió, mert Isten minden embert üdvösségre hív. Isten a maga végtelen szeretetében minden embert üdvözíteni akarna. De ugyanakkor szó szerint kell vennünk azt, amit Péter apostol mondott a tanács előtt, amikor el akarták hallgattatni, azt mondta, nincs üdvösség senki másban, mert nincs más senki az emberek között, az ég alatt, akiben üdvözülnünk lehetne, mint Jézus Krisztus. Tehát ez a mondat, ami a Szentírásnak egy nagyon fontos kulcs mondata, ez szembe megy azzal, hogy hát nem misszionáljuk, hagyjuk, hogy a világ menjen úgy, ahogy van, mert az apostolnak ez a mondata felülírja a buddhizmust, a hinduizmust, az izlámot, mindenfajta fetisista vallásosságot, mert nincs üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban, mondja az apostol. A misszió megvalósulásának 5 eleme van. És ezek olyan gyakorlati elemek, amelyekből kiderül, hogy önök ezt már, és mi mindannyian éljük, csak talán nem egészen volt tudatos, és ezért is jó ezeket átismételni. Az első eleme az igehirdetés nyilván. Pál apostol mondja a római levélben, hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak, és hogyan halljanak, ha nincs, aki hirdesse. Ezért tehát nagyon fontos, hogy élő szóban elhangozzék a hitnek az igazságai. És ez, drága jó hívek, otthon a családban kezdődik. Amikor a hívő édesapa és a hívő édesanya a maga következetes életével megtanítják a kicsi gyermeknek azt az első párszavas imát, aztán később imára kulcsolják a kezét, közösen jönnek a templomba, rámutatnak a világban lelhető szépségekre, dolgokra, tehát beszélnek Istenről. Közösen mondják az asztali áldást, hogy a kicsike megérezze, ráérezzen arra, hogy mi ezt valakitől kaptuk, aki nagyon, mint mi. Észrevétlenül, így egyszerű szavakkal adódik át a hit. A második alapeleme pontosan ez, csak most már gyakorlattá váltva, a tanúságtétel. Annak bemutatása, hogy Istennek a szava, Istennek az igéje, a Szentlélek által milyen munkát végzett bennem, miként alakított át engem, mik változtak meg az én életemben éppen azáltal, mert hívő, gyakorló, imádkozó, templomba járó keresztény ember vagyok, mert valaminek meg kell változnia bennünk. És ez tanúságtétel. A harmadik a közösség. Tomás Merton azt mondja, hogy senki sem sziget. Nos, keresztény család nem tud létezni izoláltan önmagában, hogy hát mi meg vagyunk, jól meg vagyunk, mi hívő emberek vagyunk, de semmi közünk a többiekhez. A hívő család összekapcsolja az életét a közösséggel. Nehéz szó, de kimondom, szimbiózisban él a közösséggel. Az ő kicsin családi életüket a nagy közösségnek a vibrációja, az élet ritmusa határozza meg. Így élünk ünneptől ünnepig, karácsonytól húsvétig, húsvéttől pünkösdig, vasárnaptól vasárnapig, mert hát mi a közösséghez tartozunk. Azért megyünk a közösségbe, hogy ott feltöltődjünk, ahogy a telefonunkat is ugye be kell dugni abba a bizonyos áramforrásban, hogy feltöltődjék, hogy nekünk is fel kell töltődni, nem csak Istentől, hanem horizontális szinten a testvéreink hitéből. Abból, amit látom, milyen buzgón énekel, imádkozik mellettem a társam, vagy előttem, vagy mögöttem, vagy ahogy szóba állunk a templom udvarán, a szentmise után egymással, ezzel mind-mind építjük egymást, és kialakul bennünk a közösséghez való tartozásnak a hite. Volt valamikor a 80-as években egy OMC által kiadott gyönyörű könyv, Ma közösen hinni, abból volt a címe. És kiderül, hogy csak közösségben lehet és érdemes szépen megélni a hitünket. A negyedik eleme a diakónia, a szeretet szolgálat. Sokszor mondtam és újra mondom, a szeretet otthon kezdődik, és ha otthon elkezdődött, akkor már kifele is hat. Akkor már lesz szemem észrevenni a mellettem lévők nyomorát, szükségét, lesz fülem meghallani, lesznek vigasztaló szavaim, lesz pár fölösleges lejem segíteni. Mert hát a szeretet szolgálatban ölt testet gyakorlatilag az én hitem. Az őskeresztények annyira gyakorolták ezt, hogy a többiek azt mondták, nézzétek, mennyire szeretik egymást. És az utolsó elem az Isten tisztelet, a liturgia. Az, amikor életemnek a tengelye a Szent Mise. Vagy e körül forog az életem, vagy a semmi körül forgok. Hiszen a rendszeres igehirdetésben úgymond feltöltődöm. Az együtt imádkozásban, az együtt éneklésben újjászületek. Az eukarisztia oltárára tehetem mindazt, amit lelki batyuként magammal hozok, és azt itt hagyom, és az Úr valami mást ad az én szívembe, lelkembe helyette. És annyira fontos kell legyen a Szent Mise az én életemben, hogy ezt a rokonaimnak, a barátaimnak, a szomszédaimnak is tudniuk kell, hogy engem ne zavarjanak, mert én vasárnap az Úré vagyok. A vasárnapom az Úré. Ha ezt nem tudják rólam, akkor valami sántít. Nagyon fontos ezt tudni. Mert nem foroghatok a semmi körül. Nekem az életem középpontja a Szent Mise kell, hogy legyen. Egy következő kérdés is meg kell válaszolnunk. Hogyan tudja az egyházközség, és nyilván mi a hívek, ezt a korábbi öt pontot, öt elemet megvalósítani? Nem megyek bele részletekbe, csupán csak ismertetem. Legelőször úgy, ha a szívem egészen az Úré. Megosztott szívvel nem lehet szolgálni Istennek. Az Úr nem szereti a megosztott szíveket. Ha egészen az Úré vagyok, akkor egészen tudok mindenkié lenni. De ha először mindenké vagyok, akkor nem tudok az Úré lenni. Nagyon fontos a logikai sorrend. Második, ha bűnbánatban élő egyház leszünk, ez azt jelenti magyarul, hogy néven merem nevezni azt, hogy én hol hibázok, hogy én nem vagyok szent, hogy nekem vannak ilyen-olyan gyallóságaim, és ezeket fölvállalom. Még mindig szebb, építőbb alázatban fölvállalni, mint hát tagadni és mellé beszélni, és rombolni példánkkal. Harmadszor, ha szeretetben élő közösség leszünk. Negyedszer, ha elkötelezett, kitartó, hűséges, odaadó tanúkká válunk. Ötödször, ha tevékeny egyház leszünk. Ezt nem egészen értik a marosvásárhelyiek, de én korábban olyan állomás helyeken szolgáltam, ahol én hétfőn salapétát öltöttem magamra is, szombatig a lapát vagy a csákány a kezemből ki nem esett, de délután este fele jöttek az emberek, és mellém álltak, és együtt végeztük ezt a munkát. Itt nem szerveztünk ilyeneket, de ezt is jelenti, hogy tudom, hogy kétkezi munkával is oda kellene mennem és segítenem. Kaszálltam a templom körül Kolozsváron, és a következő állomáson leszállt az egyik ember, kivette a kaszát a kezemből, és azt mondta maga, menjen, mondja, hogy mi atyánkot értem, én majd lekaszálom maga helyet. Tehát ilyen, ezek már tanúságtevő dolgok. Aztán, ha szánk, kezünk, lábunk, időnk, zsebünk az Úré, hiszen egyébként is kitől kaptuk ezeket. És hát a hetedik, ha megpróbálunk eszköz lenni a missziót végző Isten kezében, akiről korábban hallottuk, hogy mindenkit üdvözíteni akar. Ezért nem hangoskodva, nem tolakodva, de azért néha rákérdezünk az emberekről, hogy mi is a te életednek az értelme, miben látod te életed értelmét, abban a lótás futásban, abban az üres járatú életben, amit élsz. Ezt mondd meg, hová vezet. Gondolkodtál te el ezen? Néha föl kell vállalni ilyen kérdéseket is. És elérkeztem az utolsó kérdéshez, amit szintén röviden szeretnék. Miért fontos, hogy évről évre missziós vasárnapot tartsunk? Hát legelőször azért, mert gondolom, hogy amíg én itt egy-két dolgot elmondtam, többen úgy lehajtották a fejüket, és azt mondták, hogy hű, hát akkor nálam nincsen minden rendben. Nos, legelőször azért volna jó, és azért jó missziós vasárnapot tartani, hogy rájöjjünk, hogy van még mit tenni. Be kell látnunk, hogy nem csak a világ szorul rá a missziónkra, az nagyon rászorul a világ, de mi magunk is el kell végezzünk, hosszan kell járjunk egy ilyen benső missziós útat, amikor egy kicsikét mélyebb szintre helyezzük a lelki életünket, amikor fontosabb helyet kap Isten az életünkben, amikor minden megtalálja a maga helyét a mi életünkben. És ezt hogy lehet elérni? Ferenc pápa mondta egy alkalommal a következő szavakat. A misszió szabad és tudatos válasz Isten hívására. De csak akkor halljuk meg ezt a hívást, ha személyes, szeretett kapcsolatot ápolunk az egyházban élő Jézussal. Hát akinél nincsen ima élet, akinél csak ilyen rapszódikus megnyilvánulások, a szentmise meg ezek, ez nyilván soha nem fog ráérezni a misszió fontosságára. Sem a kifele való misszió, sem a befele való misszió fontosságára. De aki közel engedi magát, vagy magához Istent, vagy ő közel megy Istenhez, az ebben a bensőséges kapcsolatban ráérez arra, hogy miről is volt szó, miért fontos a misszió, kit kell megszólítani. Mert ebben a párbeszédben értem meg Jézusnak irántam támasztott ígényét. Ismerem fel azt a feladatot, amit rám bízott, amit általam akar elvégeztetni a többiek között. A 19. század második felében, pontosan 1875. szeptember 8-án Janssen Szent Arnold megalapította az Isteni Ige Társaságát, ma verbitáknak nevezzük ezt a rendet. Erdélyi származású tagja is van, az egész világon misszionáltak. Magam is találkoztam velük 91-ben, amikor Kőszegre visszajöttek a Fülöp-szigetekről három atya, akik az egész rákosi rendszertől elkezdve soha nem jöttek haza Magyarországra, és ott kurszilót tartottak nekünk. Csodálatosan felkészült, mély lelkek élő emberek voltak ezek, Gál Jenő atyáik. Most amikor a rend Magyarországon is letelepedett, és pedig 1916-ban, akkor nagyon, de nagyon sokan mentek Kőszegről, Pest környékéről a rendi iskolába, aztán lettek misszionáriussá. Több mint 50-en rekedtek a határon kívül, amikor a kommunizmus ugye hát mindent tönkre akart tenni, itt is, ott is. 2016-ban a rend megalapításának századik évfordulója alkalmából egy emlékkönyvet adtak ki. Ezért hoztam szóba ezt. Ennek az emlékkönyvnek a következő címet adták. Küldetése a mi küldetésünk. Gyönyörű könyv, megvan nekem is. A könyvhöz Veres András, a Magyar Püspöki Karnak az elnöke írt előszót. Ezt az előszót szeretném idézni. Küldetése a mi küldetésünk. Első olvasásra merésznek, ambiciózusnak tűnhet a könyv címe, hiszen egyértelmű, hogy Krisztus küldetésére való hivatkozás rejlik benne. Honnan veszi magának a bátorságot egy ember, hogy ugyanazt a küldetést mondja magáénak, amellyel Jézus élt itt a Földön. Viszont a hívő embernek eszébe jutnak Jézus föltámadása után az utolsó vacsora termében mondott szavai, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ez a küldetés az apostoloknak és utódaiknak szólt. Valójában rajtuk keresztül az egész egyház kapja meg ezt a krisztusi küldetést az idők végezetéig. Tehát nem túlzás, hanem nagyon is helyén való a cím, hiszen minden kereszténynek, Krisztus követőnek a keresztségből fakadó méltósága és kötelessége, hogy Krisztus küldöttjének tudja magát a világban, hogy Krisztus küldöttjeként éljen a többiek között. Értettük ezt a döbbenetes mély üzenetet? Csak ennyit írjunk a mai, talán hosszúnak tűnt elmélkedés végén a lelkünkbe. Küldetésünk az ő küldetése. Küldetése, amilyen küldetés kapott az Atyától Jézus, azt a küldetést nekem kell folytatni. És ahogy hallották az öt pontban, a családban, a közösségben, és így tovább. És akkor egészen biztos, hogy missziós lelkülettel fogunk élni. Adja Isten, hogy ez így is legyen. Amen.